Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! Már is egy aktuális felsőoktatási témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. Minden negyedik felvételiző várhatóan idén is gazdaságtudományi képzési területre adja be a jelentkezését, mondta a rádiónknak az ELTE gazdaságtudományi karának dékánja. Dr. Andor György hozzátette, képzéseik esetében magas 410-420 pont körüli felvételi ponthatára számít, amely mind a hallgatói, mind pedig az oktatói gárda esetében a képzés színvonalát erősíti. Az ELTE GTK a szakegyetemek mellett egy új elit kategóriát képvisel, ahol az alap, mester és doktori képzésben már több mint 5000 hallgató vesz részt. A részletekről Napvendége című műsorunkban nyilatkozott Andor György. Február 15-e a jelentkezési határidő. Azt gondolom, hogy akkor itt most első kézből tud esetleg segíteni, tanácsot adni, hogy mit érdemes, hogyan érdemes választani, a fiatalok hogyan döntsenek.
Most itt részben tényleg csak a személyes véleményemet tudom mondani. Az egyik véleményem, hogy a gazdasági területen fontosabb az egyetem választás, mint a szak. Én látok néha olyan felvételizőt, aki nem tudom, én azt mondja, hogy ő kereskedelmi és marketing szakra szeretne menni, és akkor egymás után a különböző intézményeknél berakja a kereskedelmi és marketing szakot. Hát én ezt nem így tenném. Egyrészt át lehet menni az egyik szakról a másikra, és hát én szerintem messze-messze nagyobb különbség van az egyetemek közötti színvonalat illetően, mint a szakok között szakmailag. Tehát én például egyetemet választanék először, másodszorban csak szakot. Nyilván meghatározó az állami finanszírozás. Tehát azért itt sok millió forintról van szó, egy ilyen diploma, nem is tudom, 3-6-7 millió forint között lehet, még egy csomó támogatás, tehát én azért nyilván, ha valaki 400 pont fölé megy, akkor én mindenképpen állami helyet keresnék. Emiatt az a 6, amit választhatnak, az nem is lesz mindjárt olyan sok, mert ugye különböző intézményeket kell megjelölni, ugye a 6-on felül van újra 6 az önköltséges változat, itt pedig óvatos lennék, van pótfelvételi, sokkal jobb választást lehet ott csinálni, mindenkinek felhívom a figyelmét, ha valahova bejut, a gép berakja, onnan nem tud kilépni már. Nem tud menni más felvételi körre ez a pótfel, és nem tud belőle csak egy év múlva kilépni. És akkor még mindig nem beszéltünk a nyelvről, a magyar-angol nyelvekről, ami újabb választás és újabb pipálás a felvi.hu rendszerén, ezért sokaknak érdemes venni még egy-két felvételi, hát ilyen jelentkezési helyet, ugye a 6 fölött. Tehát én ezt csinálnám, és nagyon erősen nézném, hogy hova milyen ponttal lehet bejutni önköltséges szinten, tehát kik ülnek ott a teremben, hogy ez egy minél homogénabb, egységesebb társaság legyen, akik az én évfolyam társaim. Én ezeket a szempontokat helyezném előtérbe.
Az elmúlt években szakmai vélemények szerint az ELTE Gazdaságtudományi Intézete, majd ugye a kara vált később az utóbbi 3 év sikertörténetévé a felsőoktatásban, ami mindenképpen egy jó kezdet. De mivel lenne elégedett mondjuk 3-5 éves távlatban vagy hosszabban, tehát milyen egyetemi kart szeretne építeni?
Én szerintem a tekintetben nincs vita, hogy két vezető intézmény van a gazdaságtudományi területen, szerintem mondhatom ezt, a Corvinus Egyetem és az ELTE. Méretében a gazdasági egyetem jelentősebb, de a mesterképzéseket és a magas pontszámú hallgatókat tekintve ez a két egyetem ellépett egymástól. Én azt hiszem, hogy mesterképzésben mi előrébb vagyunk. Alapképzés tekintve, hogyha felvételi pontszámokat veszem, akkor a Corvinus Egyetem van egy orrhosszal előttük. Én azt gondolnám, hogy ha ennek a két intézménynek a rivalizálása megmarad, az nagyon jót tesz a hazai gazdasági felsőoktatásnak, szerintem már...
Színvonalán.
Igen, mert nem egészséges, hogyha csak egy van ebben, és szerintem mi sokat javítottunk a Corvinus képzésén, hogy mi így fölfutottunk, és nyilván ők is néznek minket, mi is nézzük őket, hogy mit kéne csinálni. Én azt remélem, hogy 10 év múlva ez a két intézmény versengése, az egy radikális további fejlődést hoz ezen a területen. Én ezt látom reálisnak, most lehet, hogy azt kellene ilyenkor mondani, hogy most akkor mi még szeretnénk egyértelműbben az élre törni, de nem hinném, hogy ez a helyes. A világ nyugati országaiban mindenhol legalább két meghatározó intézmény verseng az egyes területeken. Nyilván nem véletlenül, és nem csak egy. Úgyhogy én azt remélem, hogy ez így marad. Én arra számítok, hogy még erőteljesebben tagozódni fog a hallgatóság. Tehát ebben a két intézményben fog sűrűsödni a top hallgatói kör. Még meg kell itt jegyezzem, hogy én remélem és drukkolok annak, hogy a vidéki nagy tudományi egyetemek, ez Pécs, Debrecen, Szeged gazdasági képzései erősödjenek, és ott kialakuljanak ilyen lokális bázisok, mert van azért egy Budapest centrikusság, tehát mi könnyen beszélünk innen. Azaz szerintem, hogyha Budapesten a mostani piaci verseny fokozódik, és a három nagy vidéki tudományegyetem ebben megerősödik, vagy tovább erősödik, az lenne az ideális Magyarországon.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Mivel a mesterséges intelligencia szinte minden ágazatban egyre nagyobb teret nyer, a lakosság széles köreiben kell elérhetővé tenni az ezzel kapcsolatos tudást. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára elmondta, a kormány még 2020. szeptemberében fogadta el a mesterséges intelligencia stratégiát, amelynek megvalósításában a magáncégeknek is jelentős szerepük lesz. A témában a legutóbbi nagyszabású kiállítást a Zalazon járműipari tesztpálya helyszínén Zalaegerszegen rendezték meg. Solymár Károly Balázzsal Lakatos László beszélgetett.
A január 28-án tartották Zalaegerszegen a mesterséges intelligencia és technológia kiállítást. Ennek mi volt az apropója, és miért pont Zalaegerszegen tartották ezt a kiállítást?
Rendszeresen sort kerítünk olyan kiállításokra, amelyek elsősorban a mesterséges intelligenciára fókuszálva bemutatják, hogy hol is tartunk, tehát hol tartanak a hazai vállalkozások, az egyetemek, a kutatóintézetek, a kormányzat. Most viszont egy olyan tulajdonképpen az elmúlt éveket lezáró kiállítást szerveztünk, ahol nem csak a mesterséges intelligencia, hanem más kapcsolódó technológiák is bemutatásra tudtak kerülni. Például a drón technológia, ez különösen nagy hangsúlyt kapott, valamint, és ezért adott helyszínt Zalaegerszeg ennek a rendezvénynek, az autonóm autózás is témája volt ennek a rendezvénynek. Úgyhogy ez jóval komplexebb volt, mint a korábbi kiállítások tematikája, legutolsó egyébként 2019 májusában volt, és egy összegző jellege volt. Az apropó tulajdonképpen annyi, hogy a kormányzati szervek számára leginkább megmutatjuk, hogy a különböző technológiák hol tartanak, Magyarországon milyen ökoszisztéma épül ezek köré, és ötletet adunk bizonyos elsősorban kormányzati fejlesztésekhez, hogy azokat állami oldalon alkalmazni tudjuk. Úgyhogy itt is meghívást kaptak a belügyminisztérium, a miniszterelnökség és különböző más állami szervek vezetői, úgyhogy alapvetően ez egy technológiai körképet adó kiállítás volt számukra.
Az, hogy ennek a kiállításnak pont az Zalazon a helyszíne, ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia más területeken is egyre nagyobb teret nyer Magyarországon, vagy inkább üzenhetik ezt, vagy szerették volna azt üzenni, hogy a mesterséges intelligenciában igenis jól állunk?
Igenis jól állunk a mesterséges intelligenciában, és bár nehéz mérőszámokat rendelni hozzá, ezt abban a visszaigazolásban, azokban a visszaigazolásokban látjuk, amiket külföldi partnereink adnak felénk. Tehát amikor bemutatjuk, hogy például van egy autonóm tesztpályánk, ahol a legfejlettebb önvezető autó tesztelések zajlanak, vagy akár a védelmi iparban egy harckocsi gyár épül, és hamarosan harckocsikat tudunk előállítani, és ezt megnézik az egész ökoszisztémát, vagy az egyetemek jelen vannak, például az Zalazon rendszerben, tehát például a Győri Egyetem, vagy a BME külön kis kutatófejlesztő részleggel jelen van ezen a tesztpályán, akkor megértik, hogy mi Magyarországon egy nagyon komoly ökoszisztémai építésbe kezdtünk bele. Ennek részei a modellváltó egyetemek, része az, ahogyan a vállalkozások és az egyetemek közötti kapcsolatokat szervezzük, és része az, ahogyan egy-egy technológiára, például a mesterséges intelligenciára fókuszálunk, stratégiát írunk, konkrét intézkedéseket jelölünk ki, és konkrét forrásokat teszünk ezek mellé. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, egy üzenet, hogy például az autonóm autózásban is ott van a mesterséges intelligencia, de egyébként számos más területen az agráriumtól az iparon át ez a mindennapoknak a része.
Ugye említett itt a harckocsi gyártástól kezdve a Győri Egyetemen át, ha már itt Győrt emlegetjük, ugye ott egy fejlesztő központtal is rendelkezik az autógyár, de több autógyár is működik Magyarországon. Mindenki használja ezt a pályát, vagy ez kifejezetten az egyetemi szférának épült? Vagy ez egy vállalkozás, és aki befizeti a megfelelő díjat, az tesztelhet ezen a pályán?
Természetesen is itt vannak kutatásfejlesztési együttműködések egyetemekkel, de valójában van egy piaci hasznosulása is ennek. Tehát rendes partnerek, piaci megrendelők jelennek meg, és hosszabb, rövidebb időre, különböző konstrukciókban tudnak fizetni ennek a pályának a használatáért. Tehát az az egész létesítménynek a lényege, hogy amellett, hogy a hazai egyetemi kutatásokat, vagy a hazai KKV kutatásait támogatja, természetesen a piaci hasznosulásra is komoly hangsúlyt fektet, tehát külföldi megrendelők tudják igénybe venni ellenérték fejében a pályának a képességeit. És természetesen akkor nem csak a pálya képességeit tudják, hanem adott esetben az ott lévő, meglévő kutatófejlesztői kapacitásokat is tudják használni, persze külön megállapodás fejében. Tehát azt gondolom, hogy az a nagy találmány ebben a tesztpályában, hogy itt nem csak beton van, és úgymond a szokásos útakadályok és egyebek, hanem itt egy nagyon komoly kutatófejlesztői tudás is köré épülni tud, és azt gondolom, hogy jóval nagyobb értéket tud képviselni a külföldi partnerek szemében, mint sok más hasonló tesztpálya.
Térjünk vissza egy picit a mesterséges intelligenciához. Lehet-e a napi oktatás részévé tenni, illetve céle az, hogy a mindennapi oktatás része legyen a mesterséges intelligencia képzés?
Egyértelmű cél, és itt azt gondolom, hogy az oktatás tág értelemben kell érteni. Tehát olyannyira szüksége van mindenkinek az ezekhez kapcsoló alapvető ismeretekre, és egyre inkább szüksége lesz, ugye ezt mutatja a stratégiánk is, vagy ez a nagy felismerése, hogy alapvetően az iskolarendszerből már kikerültek számára is kell valamiféle képzést adni ezen a területen. Úgyhogy elindítottunk egy olyan programot, egy EMI kihívást, aminek az a célja, hogy 1 millió ember számára Magyarországon adjon valamilyen nagyon átfogó, de közérthető tudást a mesterséges intelligenciáról. 100 000 főt szeretnénk bevonni a kihívásba azzal, hogy egy néhány óra alatt elvégezhető gyors online kurzuson vesz részt, és ezzel egy kicsit mélyebbre megy ebben a tudásban. És természetesen az iskolákban is meg kell jelennie ennek a képzésnek. Nem úgy, hogy önálló mesterséges intelligencia tárgyat hozunk létre, hanem azt gondolom, hogy a tananyagokba, a tanmenetekbe megfelelő ponton be kell vonni az ehhez kapcsolódó tudást. Ahogy az informatika órán, vagy a matematika órán az algoritmikus gondolkodásnak egyre inkább meg kell jelennie, azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia, mint egy kiemelten fontos technológia, de ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket már az általános iskolában át kell adni, és természetesen mindenki megfelelő szinten kell, hogy erről értesüljön, tanuljon. De még egyszer mondom, hogy az egész lakosságot érinti, azokat is, akik már nem iskolába járnak, számukra is kell ilyen formában valamiféle tudásanyagot átadni. Úgyhogy azon dolgozunk, hogy az első körben 100 000 ember tulajdonképpen egy tanúsítvánnyal záródó képzésen vehessen részt online, és olyan tartalmakat hozunk létre, amivel a szélesebb közönségnek, aki nem ül le a géphez és nem szár rá néhány órát, de halljon erről minél többet, tudja, hogy hol használjuk ezt, mit fog jelenteni ez ránézve, a jövőben a munka lehetőségei hogyan fognak megváltozni, mi úgy gondoljuk egyébként, hogy javulhatnak, de természetesen mindenre fel kell készülni. Tehát hallani kell róla minél többet, és mindenkinek, nem csak az iskolásoknak.
Ugye úgy tűnik, hogy itt akkor a magyar kormány kifejezetten fejlesztő szerepet vállal a mesterséges intelligencia stratégia megvalósításában, vagy egyébként inkább ezt a magáncégekre hagyományozza, és inkább csak koordinálja ezt a fajta fejlődést.
Természetesen a magáncégeknek kiemelt szerepük van, tehát bármikor technológiáról beszélünk, akkor az a magáncégekre tud alapozni, és igazából az innováció valahol a magáncégeknél fog megjelenni. Az egy más kérdés, hogy ebben ők nem egyedüli szereplők. Tehát nagyon sok területen van a kormányzatnak felelőssége. Felelőssége van a szabályozásban. Abban, hogy az adatok elérhetők legyenek, hiszen a mesterséges intelligencia adatok nélkül nem tud fejlődni. Felelőssége van abban, hogy a kutatásfejlesztési erőforrásokat, az egyetemeknél, a kutatóhálózatoknál meglévő erőforrásokat hogyan kapcsolja össze, hogyan teszi a vállalkozások segítőjévé. Mindebben nagyon-nagyon fontos szerepe van az államnak, és ne felejtsük el, hogy felhasználóként is óriási felelőssége van. Az oktatásról már ne is beszéljünk, amit az előbb hosszabban említettünk. Tehát számos ponton egy koordináló szerepet tölt be az állam, egyes helyeken önmagának megvalósító szerepe van, és így áll össze az a rendszer, amiben egy ilyen technológia valóban hatást tud elérni és hatékony tud lenni.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Kacskaringós fuga, felületes festőmunka és ferdefalak csupán néhány az építőipari szakemberek által elvégzett kontármunkák közül. A nem megfelelő munkavégzés nem csupán a megrendelőnek okoz anyagi károkat, de megrendíti a szakemberekbe vetett bizalmat is. A MAPEI Kft. Felmérése rámutat, hogy egy építőipari munkás évente átlagosan 2-3 kontármunkát javít ki. A cég ügyvezetőjét, Markovics Bélát, Molnár Gábor kérdezte a részletekről.
A közösségi médiában úton útféren találkozunk idézőjelbe téve csodálatos mérnöki megoldásokkal, rossz helyre tett radiátorokkal, légkondicionálókkal, de ezek nem csak a szórakoztatásunkat szolgálják, hanem ezek a kőkemény valóságnak a részét képezik. Egyre több a kontármunka az építőiparban. Valódi ez a jelenség tényleg?
Sajnos a jelenség valódi, ugyanis azzal, hogy az elmúlt 4-5 évben nagyon komolyan megemelkedtek az építőipari szakmáknak a munkadíjai, nagyon szép pénzt lehet keresni, ezzel nagyon sok, nem tudom, szerencselovat próbál szerencsét az építőiparban, és hát ahhoz, hogy valaki jó munkát végezzen az építőiparban, ahhoz kell szaktudás, és kell nagyon erős szándék, hogy jót is akarjon csinálni. Ha ez a kettő közül bármelyik hiányzik, akkor lesz a vége a kontármunka, és egy olyan eredmény, amitől a megrendelő hát pánikba esik és sír.
Márpedig, ahogy a statisztikákból és a felmérésből kiderül, ez igencsak gyakori. Mennyire gyakori ez a probléma?
Sajnos azt kell mondjam, hogy most nagyon gyakori, ugyanis ugye az jött ki a mi felmérésünkből, 94%-a a szakembereknek, ugye 200 fölötti szakember válaszolt a kérdéseinkre, 94%-uk találkozott azzal a jelenséggel, hogy neki kellett mennie javítani egy kontármunkának a végeredményét, és azt kell mondjam gyakori. Én azt mondom azért, nagyon sok jó szakember van, sajnos ezek a kontárok azért a szakembernek a nevét, meg az építőipari szakmáknak a megbecsülését azért leértékelik.
Rosszat tesz a bizalomnak is, biztos a fogyasztó és a szakemberek közti bizalomnak is. Miket művelnek, hogyha egy-két szélsőséges példát ki tudnál emelni ezek a kontárok?
Ugye mi leginkább burkolásban vagyunk. Igazából, amiket mi láttunk, kontármunkát, az, hogy például ugye fontos, hogy burkolatnál a fuga az fusson. Hát a fuga az nem fut, hanem kacskaringós, hogy alap ne legyen fogas, tehát hogy ne botoljon meg benne az ember, akkor alap nincsen síkban. Amiket látunk, hogy lerakott burkolat néhány nap után felválik, feldurran, egy padlófűtéses burkolatnál nem hagyják ott a dilatációt, a szélén is befeszülés fel, szinte felrobban a burkolat. De láttunk olyanokat is, hogy a cső, a vízvezeték szerelő úgy szerelte be a csövet, hogy arra nem lehet már burkolatot rakni, tehát nem rakta be rendesen a falba, nem véste be, hanem éppen, hogy síkba rakta, nem lehetett már mit csinálni. Nagyon sok ilyen találkozunk villanyszerelési problémákkal, festésben ugyanúgy, leginkább mi a burkolást követjük, hát ott sajnos vannak olyan megjelenések és olyan látványosságok, amin az ember mosolyogna, hogyha nem tudna, hogy mekkora kárt okoz a megrendelőnek.
Akkor itt is vannak variációk egy adott témára. Egy magamfajta laikus hogyan szúrhatja ki ezeket a kontárokat? Van valami árulkodó jel esetleg?
Hát igen, árulkodó jelek azok a kontár által végzett munkák lennének az árulkodó jelek.
Akkor már viszont késő, igaz?
Igen, és nincs könnyű dolog a megrendelőnek, ugyanis a megrendelő is be van szólítva időben esetleg, neki is meg kell csinálnia, mert vagy be kell költözni, vagy támogatást akar igényelni, és nagyon könnyen előfordulhat az, hogy ezért olyanra bízza, akiről nem tudja, hogy jó vagy nem jó. Nem szabad most hinni. Arra oktatjuk a megrendelőt, hogy csak néhány dolgra figyeljen oda. Ha valaki tehát munkát akar kiadni, valaki jelentkezik, ne adja oda az elsőnek, hanem nagyon jól nézze meg, hogy az ő munkát, amiket mutat, hogy ő munkákat csinált, kérjen legalább 3 helyszínt. Kérjen 3 megrendelői telefonszámot, és menjen el, vagy beszéljen velük, és kérdezze ki őket, hogy dolgozott, ha baj volt, mit csinált. hogy kommunikált, egy csomó dolgot, hogy csak ott a munkaterületet, takarított, nem takarított, és egy csomó dolgot meg lehet kérdezni. Három helyről megkapja azt, hogy vele nyugodtan dolgozhat, akkor rendben van. Vagy azt lehet csinálni, hogy te még ekkor is le kell csekkolni, hogyha egy jó barátunk, egy jó ismerősünk ajánl valakit, hogy figyelj, nálam szuperül dolgozott, akkor is muszáj lecsekkolni, mert itt is lehetnek csalódások. Nem szabad elsőre dönteni, és nem szabad abban bízni, hogy lehet, hogy másút kárt okozott, nálam nem fog. Tehát figyelni kell arra, hogy kivel dolgoztatunk, nagyon nem könnyű megrendelő dolg, én ezt tudom. Nem szabad kapni, és ami fontos, előre gondolkodni, ha lehet fél évet, ha lehet akár egy évet is, hogy a jó szakember kapjuk meg, és ne a kontárt.
Tehát akkor a megrendelőnek egyfajta jó beszerzőként kell eljárni, egy ilyen minitendert szinte kiírni, referenciákat bekérni, de hát ezt valóban érdemes megtenni, hogyha jó munkát akarunk kapni. Na most probléma még, ugye ezeken a kontármunkákon túl az, amiről beszéltünk, a bizalomvesztés, tehát hogy egyre kevésbé közelednek könnyen a megrendelők és a szakemberek. Nincs meg az a fajta megfelelő kapcsolat, ami kell egy ilyen fajta munkavégzéshez. Ezt mennyire látod problémának?
Ez is probléma. Ez is elég probléma, és éppen ezért is vagyunk mi azon rajta, hogy ez minden szakembernek, minden jó szakembernek gyártóknak dolga lenne, hogy a kontárok ellen lépjen föl olyan téren, amit tudunk tenni, hogy képezzük a szakembereket egyszer, mert ez nem minden kontár szándékosan tesz rosszat, szaktudás hiánya, a lustaság, hogy elmenjen képződni, őket rá lehet venni, hogy képződjenek, plusz a megrendelőket arra képezni, hogy hogyan válasszon szakembert. És van egy fontos dolog még a megrendelőről, nem szabad, és ezt mondom, nem szabad előre fizetni, ne fizessen előre semmit, ezt most lehet, hogy a szakemberek nem fognak örülni ennek, ne fizessen, mert akkor legalább, ha a kontármunkát végez valaki, legalább a munkadíjat megspórolta. Az anyagot megveheti, persze, mert azt meg szokták vetetni vele. Az a baj, hogy a szakembernek a nevét, a szakma hírnevét, ezt nagyon letöri. A népszerűségét letöri a kontármunkát, és emiatt fel kell lépni, szerintem mindenkinek fel kell lépni ez ellen, hogy a lehető legkevesebb munkát kapják meg a kontárok.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.